Nézem az órát. Aztán mindjárt 11 óra van. Tudom, hogy hogy vagytok. Mennyire vagytok fáradtak. Ma hosszú napunk lesz egyébként is. Utána együtt maradunk, és együtt fogunk ebédelni szeretett vendégségbe. Úgyhogy remélem, hogy mindenki friss tud maradni, és utána még, a szeretett vendégség után még egy tanácskozáson is együtt leszünk, úgyhogy még, szerintem még ne is gondoljatok arra, hogy hazamentek, hanem tehát most így időtlen ideig együtt leszünk, úgyhogy ilyen értelemben most nem baj, hogy egy kicsit később kezdődik az ige hirdetés. Hát a mai napon az ige az részben a tanácskozás témájával is kapcsolatban lesz. Ezen a tanácskozáson az előttünk álló évet fogjuk tervezgetni, imádkozni érte és beszélni róla. Úgyhogy így tekintsetek mindarra, amit szeretnék megosztani. A mai téma egy gyülekezet és egy szolgálattevő szempontjából, hogy milyen adottságaink vannak, milyen szükségeink vannak, és milyen lehetőségeink vannak. Tehát mik azokat, amit kaptunk, mik azok, amikre szükségünk van ahhoz, hogy szolgálni tudjunk, és milyen lehetőségeink vannak. Erről szeretnék ma szólni. A római levelet fogjuk tovább tanulmányozni. A múlt alkalommal két nagy téma volt. Az egyik, emlékeztek rá, hogy az embereket és mindenkit, aki felé elviszük az evangéliumot, a hit engedelmességére szeretnénk elvezetni. Tehát nem pusztán arra, hogy jobban érezzék magukat, hanem hogy az Istennek engedelmeskedjenek, az Istennek engedelmes életet éljenek. Ez egy sokkal izgalmasabb és nehezebb is talán, mert hát ugye azt könnyű hirdetni valakinek, hogyha éppen azt mondjuk, hogy na figyelj, csináld ezt meg azt, és akkor sokkal jobb dolgod lesz, és sokkal könnyebb lesz minden. Arról beszélni ma, hogy engedelmesnek lenni az Istennek, az már egy kicsit nehezebb, de mégis az Isten erre hív bennünket. A másik nagy téma múlt héten pedig az volt, hogy volt egy kérdés, ha emlékeztek rá, hogy mi is a mi missziós indítékunk. És itt három dolog volt. Az egyik, hogy lehet a missziós indítékunk az, hogy az Isten hív bennünket. Az Úr Jézus megparancsolta, hogy tegyük, és ez egy jó dolog, hogyha valaki így gondolkozik, hogy hát Krisztus megparancsolta, akkor megyek és csinálom ezeket a dolgokat. A másik missziós indíték az, hogy megszánjuk az embereket, és ezért tesszük. És most, amit láttunk itt a cipősdoboz beszámolóba, azt gondolom, hogy ez meg is indított mindannyiunkat, hogy igen, fontos tenni ezeket a dolgokat. De Isten igéje mégis emellett a kettő mellett, ami nagyon jó missziós indíték, még egy sokkal magasabb rendűt mutatott meg nekünk a múlt alkalommal, hogy mindezt Jézus Krisztusnak a nevének a dicsőségért tegyük. És hogy ez legyen a legfontosabb az életünkben, és hogyha Krisztus megfelelő helyen van az életünkben, és tényleg ő érte tesszük, akkor a másik kettő is mindenképpen ott lesz, hiszen Krisztus azért jött, hogy az elveszetteket, az elnyomottakat, a megfáradtakat, a betegeket támogassa. Tehát ha az ő nevének akarunk dicsőséget szerezni, akkor ezeket nyilván tennünk kell. És nyilván, ha az ő nevének akarunk dicsőséget szerezni, akkor engedelmesek is leszünk neki, és fogjuk tenni, amit ő mond. De ez nem pusztán egy valaminek az engedelmesség, nem pusztán egy érzelmi dolog, hogy sajnálok valakit, hanem az Uramnak, a világ legnagyobb urának a dicsőségért szeretnénk ezeket tenni. Hát erről volt szó a múlt héten, és most folytatjuk a római levelet, és kérlek benneteket, hogy nyissuk ki az első fejezetnél, és álljunk föl az Úr iránti és az ő igéje iránti tiszteletből. Meg jó is talán egy kicsit megmozgatni magunkat, mindenki egy kicsit megnyújtózhat, kinyújtózhatjátok a kezeteket, hogy most már ültünk azért elég sokat, és hogy frissek legyünk az Isten igéjének a hallgatására, és az első résznek a 7. versétől fogom most olvasni a 13-ig, tehát Pál levele a rómaiakhoz 1-7-től. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnél látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek az enyém által, igen, és a tietek az enyém által, és az enyém a, na, a tietek és az enyém által, bocsánat. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, hogy sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogyan a többi nép között is volt idáig. Istenünk, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük, hogy a te igéd végtelenül gazdag, jó a mi tanításunkra, a mi nevelésünkre, bátorításunkra, intésünkre. Szeretnénk most megnyitni a mi szívünket, és befogadni személyenként, egyenként, amit ma tanítani akarsz nekünk. Így kérünk most téged, hogy légy itt közöttünk, és szólj hozzánk. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Ja. No, tehát még egyszer mondanám, hogy ma arról szeretnék beszélni, hogy hát a római gyülekezet, és Pál apostol, a római gyülekezetnek és Pál apostolnak milyen adottságai, milyen szükségei és milyen lehetőségei voltak, és ebből következve a mi gyülekezetünknek is azt gondolom, hogy vannak bizonyos szükségeink, vannak bizonyos lehetőségeink és adottságaink, és mint személyesen szolgálóknak, ugyanúgy, mint Pálnak, ugyanígy vannak Istentől kapott dolgok, amikre oda kell nagyon figyelnünk. Ki fogok majd vetíteni néhány dolgot. Most egyelőre csak azért vetítem majd ki, hogy mindig, amiről beszélek, lássuk, hogy mi az. Nem kell foglalkozni sokat a táblázattal. A végén szeretnék majd, amikor már egybe kitöltöttük ezt a táblázatot, mutatni egy érdekes dolgot, hogy milyen szépen kibomlik ez az ige, amit itt talán első olvasásra úgy gondolták, hogy hát ez a római levélnek itt az eleje, amikor üdvözli az embereket, meg stb., és majd utána jön a lényeg, de hogy ez nem így van. Úgyhogy most egyelőre nem kell nézni a táblázatnak az egészét, csak mindig azt, amit kivetítek, de majd a végén ki fog ez alakulni, hát ugye az adottságokat, a szükséget és a lehetőségeket fogjuk végignézni. Hát nézzük rögtön a 7. verset. Úgy szól, hogy mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hát rögtön itt a 7. versben látjuk azokat, hogy milyen adottságaink is vannak nekünk. És hát itt magamnak aláhúztam ezt a két szót, hogy Isten szerettei. Isten szerettei vagyunk. Hogy gondoljatok bele, hogy ez milyen különleges, milyen fantasztikus dolog, hogy Isten szerettei vagyunk. Mindig a gyerekekre gondolok, amikor szeretik őket egy családban, és a gyerekek tudják azt, hogy a szüleik mennyire szeretik őket, és azt mondja Pál, hogy ez Pálra is vonatkozik, meg a gyülekezetre is, hogy Isten szerettei vagytok. Ez egy csodálatos adottság, amit mi nem tudunk, nem tudunk semmit tenni azért, hogy ez ne így legyen. Ez egy biztonság. Nyilván akkor, hogyha oda kötötted az életedet Krisztushoz, ha új életet kaptál, hogyha Isten lett a te édesapád, és Istenhez tartozol, azt mondja itt Pál, tehát, hogy Isten szerettei vagyunk. Erről nem mond semmit, hogy ezért nekünk különösebben tenni kéne valamit, ez egy adottság. Aztán folytatja még tovább, hogy elhívottak vagyunk. Isten által elhívottak vagyunk. Ezt Pál magára is érti, de az egész római gyülekezetre is érti. Úgy gondolja, hogy mindenki elhívott, és ugyanígy ránk is ugyanígy ér, hogy mindannyian elhívottak vagytok. Istennek az elhívottai vagytok. Aztán azt is mondja Pál, hogy megszenteltek vagyunk. Megszenteltek vagyunk, el vagyunk különítve az Isten számára, és ezek még mindig adottságok, ezeket Isten adja. Isten akkor is elhívott téged, hogyha most éppen egy kicsit alszol, most éppen egy kicsit úgymond parkolópályán van az életed, vagy most éppen nem nagyon akarsz neki szolgálni, ez akkor is igaz lehet, hogy elhívott vagy. És az, hogy megszentelt vagy, az szintén igaz rád, akármilyen életet is élsz. Isten elkülönített a maga számára, és dolgozik rajtad. Hát, ahogy Tamás mondta itt az elején, meg Tamásról már a kecskemétiek látogatás óta tudjuk, hogy ő még nagyon tökéletlen, hogy ugye még van mit dolgozni Tamáson, ezt most már mindig meg fogom említeni, mert ez nagyon tetszett, de lehet, hogy ez nem csak Tamásra igaz, hanem mindannyiunkra igaz, hogy tökéletlenek vagyunk, de Isten megszentel bennünket. Kiválasztott bennünket, elkülönített magának, és ő dolgozik rajtunk. Ezek még mindig adottságok, hát egy kicsit olyan furcsán hangzik, hogy kegyelmet kapók vagyunk, de értitek ezt, hogy kegyelmet is kapunk. Minden nap kapunk kegyelmet. Tehát ebben egészen biztosak lehetünk, hogy szükségünk van rá. Meg azt hiszem, hogy ez az, amit a legjobban tapasztalunk, hogy azokért a dolgokért, amiket elrontunk, amiket bűnöket végzünk, Isten kegyelmet ad, ha oda megyünk ő hozzá. És még egy dolgot kapunk, békességet. Tehát békességet kapók vagyunk. Békességet kapunk, és szeretnék még erről beszélni most főleg egy kicsit annak a kapcsán is, hogy fogjuk majd tervezni az előttünk levő évet, hogy mi is a lényege, mi a lényeg az életünkben és a gyülekezetünkben, mert ugye lehet mondani azt, hogy talán kéne jobban növekedni számban, jóval többen kéne, hogy legyünk. Lehet mondani, hogy talán jó lenne, ha mindenki lélekben egy kicsit már előrébb járna, és már, ahogy Tamás mondta, mondjuk legalább egyetemisták lennénk mindannyian. Lehetne mondani, hogy sokkal több embert elérhetnénk, és még sok mindent mondhatnánk, amikkel próbáljuk mérni azt, hogy most akkor hogyan is áll a mi gyülekezetünk, hogyan is áll az életünk, de ezt személyes életünkre is mondhatjuk, hogy még elérhettük volna ezt, meg azt, meg amazt, meg egy csomó mindent csinálhattunk volna, de hogy én azt látom az igéből, hogy Isten igénynél az, amivel megmérhetjük az életünket, hogy most hogyan is állunk, az a békességünk, hogy van-e békességünk. Mert nem tudjuk azt, hogy éppen, ez ritkán szokott előfordulni, hogy éppen túl teljesítettük azt, amit Isten kért tőlünk, vagy éppen alá teljesítjük. Ezek emberi mércékkel próbálhatjuk mérni, és lehet, hogy van egy gyülekezet, aki mondjuk valahol a világban van, és mondjuk ebben nem tért meg senki, de mégis az ő elhívását teljesítette, és helyén van. És az is lehet, hogy van egy gyülekezet, mondjuk egy nagy városban, ahol hirtelen mondjuk egy év alatt növekedett mondjuk 500 főt, és akkor azt mondhatná, hogy fú, mekkora nagy missziót csináltunk, és lehet, hogy nem töltötte be azt, amit Isten akart neki adni. Az a lényeg, hogy békesség van-e a szívedben, és a gyülekezet békessége van abban, amit teszünk. És azt mondja itt Isten, hogy ő az, aki békességet akar adni. Ez nem csak egy ilyen szófordulat, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, hanem ez tényleg az, amit Istentől kaphatunk meg. Kegyelmet kaphatunk, de békességet kaphatunk arra, hogy megnyugodjunk, hogy jó helyen van az életem. Ez nem függ attól, hogy éppen mennyire nehéz, vagy éppen mennyire könnyű, vagy éppen mi van az életemben, hanem attól függ, hogy az Isten útját járom-e. És azt mondja itt Pál tehát, hogy ő azt szeretné, hogy a római gyülekezet az nap mint nap kegyelmet kapjon, ennek csak egyetlen egy kitétele van, hogy te oda mész-e Istenhez kegyelemért, mert Isten azt osztja neked, és adja. És a másik, hogy békességed van-e, hogy az Istennel jársz-e. Ezek tehát azok, amik adottságaink, amik megvannak nekünk, és amik tulajdonképpen akkor is vannak egészen odáig a békességig, amikor esetleg nem az Urat követjük pontosan. Ugye az utolsó, az a békességet kapók vagyunk, az már, hogyha nem vagyunk a helyünkön, akkor valami rossz érzésünk van. Valami úgy van, hogy valamit kéne még csinálni. Az egy figyelmeztető jel az életedben, hogy lehet, hogy Isten akar valamit adni neked. Hogyha ott van a szívedben ez a teljes békesség, akkor mondhatod, hogy igen, jó helyen vagy. A 8. versben úgy folytatja Pál, hogy először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által, mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Pál apostol, amit mint lehetőséget írtam, ez neki egy lehetősége, hogy hálát ad a testvérekért. Ezt ő eldöntheti, hogy akar-e hálát adni, vagy pedig nem akar hálát adni. Ez egy lehetőség. Ezt úgy értem, hogy ez egy jó lehetőség, de igazából az ő döntésétől függ. És azt látjuk, hogy Pál egyébként a legtöbb levelében ez van, hogy ő hálát ad a testvérekért. Ez rögtön egy kérdés is nekünk, hogy mennyire szoktunk hálát adni a testvérekért, vagy ahogy a Rudi bizonságtételéhez kapcsolódnék, ugye ebben a jóléti kereszténységben, mennyire vagyunk hálásak, mennyire van ez, és mennyire inkább a nehézségek vannak előttünk. Miért fontos a hálaadás? Azt gondolom, hogy a kapcsolat miatt. Hogyha például van itt valaki, aki még egy másik testvér még soha nem imádkozott, nem is gondol rá, hát akkor milyen kapcsolatba lesz. De hogyha mondjuk úgy kezded a napodat, hogy előveszed azt a kis kártyát, ami rajta vannak a gyülekezeti tagok, és mondjuk hálát adsz mindenkiért sorba. Hát, és 54 tagja van a gyülekezetünknek, mondjuk ha mindenkiért adsz egy 10 másodperces hálát, akkor nem számoljátok ki, hogy az mennyi időt vesz igénybe, de így jössz mondjuk a gyülekezetbe. Ha valakinek nincs egy kis kártyája, akkor majd a tanácskozásom fogok osztani, mert készítettem már. Régebben egyszer csináltunk egy ilyet, nem tudom kinek van még. Lacinak tudom, hogy megvan, mert szoktam látni nála. Tehát ő egész biztos, hogy szokott hálát adni a gyülekezetért, de Pálnak ez egy lehetőség, és ezt ő használja. Viszont a gyülekezetről mond egy érdekes dolgot. Azt mondja, hogy ugye azért ad hálát, mert hiteteknek az egész világon híre van. Hiteteknek az egész világon híre van. Hát ennek a római gyülekezetnek olyan volt a hite, hogy azt mondta Pál, hogy az egész világon híre van. Hát ezt valószínűleg úgy értett, hogy az akkori világban, tehát a római birodalomban, a római gyülekezetről, hát úgy tudtak, híre volt az ő hitüknek. Nem tudjuk pontosan, hogy ez miért is volt, bár annyit tudunk, hogy ezt a levelet Pál már azután írta, hogy Akvilával és Prisztillával találkozott, és Akvila meg Prisztilla, meg ki voltak utasítva Rómából, mert a zsidók voltak, és bizonyos zavargások miatt kiutasították őket, és egy másik forrásból meg tudjuk, hogy valamilyen Kreszposz zavargásokat szított, és ezért döntöttek úgy, hogy akkor ki kell menni a zsidóknak. Na most ez nagyon nagy valószínűség, hogy ez egy, hát nem tudták pontosan, ki is ez a Kreszposz, ez Krisztus volt, aki úgymond zavargásokat szított Rómában, legalábbis a világi értelemben, mert a zsidók között ugye felbojdulás volt, ahol Pál is megjelent az evangéliumban, mindig valami felbojdulás volt, és könnyen lehet, hogy ez okozta ezt a hírt, hogy ez a római gyülekezet, akik ugye ugyan zsidókból lettek, meg pogányok is voltak bőven közöttük, de valami módon felvállalták a hitüket. És ez hát legalábbis odáig eljutott, hogy híre ment ennek a dolognak. És erre szeretnék egy kicsit kiukadni, hogy ahhoz, hogy a hitünknek híre legyen, ahhoz nem elég a hitünket magunkba megélni. Mert azt senki nem látja. Azt a hitet, szépen belesimulunk a társadalomba, és mi hiszünk. Ez jó, így esetleg még lehet, hogy üdvösségünk is lesz, majd ha halálos ágyunkon mindezért bocsánatot kérünk Istentől, de híre nem lesz a hitünknek. De ha felvállaljuk a hitünket, és bizonyos dolgokban, amiben itt a társadalomban van, azt mondjuk, hogy na ez az én hitem, tehát én nekem ez fontos. Ezt én fölvállom a munkahelyemen, fölvállom a családomba, fölvállalom bárhol, ahol vagyok, hát akkor híre fog menni. Nem mindig rögtön olyan híre fog menni, hogy mindenki örülni fog, hogy na hát, fú, de jó, milyen szép hitetek van. Például, hogyha fölvállaljuk mondjuk a házasságnak a szentségét, akkor lehet, hogy sokan mérgelődnek, hogyha tudod, hát azért lehet máshogy is élni, meg mit magyaráznak itt ezek a keresztények, de legalább azt mondják, hogy na, hát itt vannak ezek a keresztények, ezek valamiért ezt a házasságot nagyon nyomják. Híre van a hitünknek, híre van a hitünknek. Kérdezlek téged, hogy mekkora híre van a hitednek. Most így személyesen is, hogy híre van a hitednek? Tehát akik között mozogsz, mindenki tudja, hogy te Krisztus hívő vagy, és a Krisztust követed? Meg ugye a másik, hogy milyen híre van a hitünknek, mert nyilván nem takarózhatunk azért mindig azzal, hogy hát persze, ha fölháborodnak, hát ugye azért, mert ők nem keresztények, és nem tetszik neki a mi hitünk, mert azért olyan hírünk is lehet, ami tényleg nem igazán üdvös, mert például ma Magyarországon a legnagyobb híre a hívőknek abban van, hogy képmutatók, legalábbis az emberek ezt veszik észre, lehet, hogy nincs igazuk mindig, mert ugye sok hosszat mondanak, de nagyon kell vigyáznunk, hogy milyen híre van a hitünknek, hogy azt, amit fölvállalunk, az tényleg a krisztusi hite. Hát Pál azt mondja a rómaiaknak, hogy hálát ad azért, hogy az egész világon híre van a ti hiteteknek. A római gyülekezetnek olyan híre volt, ami betöltötte az egész birodalmat, és hát ugye ráadásul a birodalom fővárosában voltak, tehát azért ez nem is volt valószínű semmi a birodalomban. Tudták, hogy vannak ott olyanok, akik Krisztust követik. Ez egy lehetősége a gyülekezetnek, úgy gondolom. Ez tőlünk függ, hogy milyen, mennyire vállaljuk föl a hitünket, úgy is, mint gyülekezet, és úgy is, mint személyesen mi magunk egy-egy dologban. 9.-10. verset, hogyha olvassuk, akkor a következő van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Hát először is, itt a 9.-10. versben azt látjuk, hogy a római gyülekezet az, hát úgy is mondhatnánk, hogy imádságra szorul. Pál azt mondja, hogy szüntelen megemlékezik a rómaiakról. Pál úgy gondol, valószínűleg Pál, legalábbis Pált nem úgy ismerem, hogy úgy fölöslegesen csinál dolgokat, csak úgy, mert hogy a keresztény hát etiket az meg, igen, hogy imádkozzunk néha a tesókért, hanem ezt úgy gondolja, hogy ez szüksége van a római gyülekezetnek, és még azt is gondolja Pál, hogy még a látogatásra is szorul ez a gyülekezet, az ő látogatására is szorul, szüksége van. Azt szeretném itt mondani ezzel kapcsolatban, hogy egyetlen egy gyülekezet sem tud önmagában megmaradni, azért fontos az egyház, azért fontos az, hogy olyan módon legyen a gyülekezetünk, hogy bár van itt egy helyi gyülekezetünk, de mégis az egész Krisztus egyházában benne vagyunk. Hát a mai megosztottságban ugye sokféle felekezet van, de ez ne zavarjon meg bennünket abban, hogy akkor mi egyikhez se kell, hogy tartozunk, hanem igenis nagyon fontos, hogy legyen egy szövetség, ahova tartozunk, és hogyha végignézzük a gyülekezeteknek az életét, akkor azt lehet látni, hogy amelyik gyülekezet nem tartozik sehova, az egy darabig van, kicsit fölgrágzik, de aztán eltűnik. Amelyik tartozik valahova, az az, ami erős, azért, mert imádkoznak érte, azért, mert meglátogatják, azért, mert egy közösséghez tartozik. Egy picit gondolkoztam azon, hogy ugye én nem úgy születtem, hogy baptista vagyok, mert hát végülis elvileg nem is lehet úgy születni, tehát senki nem születik igazi baptistának, hanem csak úgymond a családba lehet beleszületni. De mégis ebből a dologból kifolyólag, hogy sokszor föltettem magamnak a kérdést régen, hogy most akkor tulajdonképpen mit is jelent nekem az, hogy én baptista vagyok. Hogy most akkor mi ez, mert a dédapám az nem volt még baptista, ezzel nem tudok hivatkozni. És tudjátok, ilyen három dolgot értettem meg, ez a saját életembe vonatkozik. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy gondolkozzatok el ti is, mert ez fontos. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, kik is vagyunk. legfőképpen az a fontos, hogy Krisztushoz tartozunk, de mégis fontos az is, hogy valami közösséghez tartozunk. Az egyik, amiért én azt tudom mondani, hogy igen, én örömmel vállalom, és büszke vagyok rá, hogy ehhez a közösséghez tartozom, az, hogy a baptista közösségnek van egy hitvallása, amit én, ahogy megolvasom az igét, úgy érzem, hogy az nagyon-nagyon közel van Isten igéhez, és nagyon magasra emeli ezt a könyvet. És nekem ez fontos, hogy azért vagyok, mert a baptista hitvallás, ahogy ez a közösség az igéről gondolkozik, az magaménak tudom venni. Én ezért vagyok baptista egyszer. Aztán azért is vagyok baptista, mert ami időt itt eltöltöttem ebben a közösségben, olyan barátokat lehettem, és olyan kapcsolataim lettek, amik tulajdonképpen ahhoz, hogy itt értelmes módon szolgálassak és élhessek ebben a világban, elengedhetetlen. Nem vagyok egyedül. Tudom, hogy ha bajba vagyok, akkor rögtön ott fognak lenni mellettem, segítenek, és olyan hívő emberekkel van kapcsolatom, akikre föl tudok nézni, akik barátaim lehetnek, akik társaim lehetnek a hitbe. Tehát a másik, ami miatt én baptista vagyok, az a kapcsolat, amiben a kapcsolatrendszerem, ami benne van. És a harmadik, az most nem annyira lényeges ebből az igéből, de fontos egyébként, hogyha visszanézek, mondjuk egészen a reformációig, a baptista gondolkodása és egyháznak a történetére, akkor azt tudom mondani, hogy örömmel tudom vállalni azt az örökséget, amit kaptam. Mert olyan hithősök és olyan példaképek vannak mögöttem, amikor azt tudom mondani, hogy igen, ezt érdemes követni. Már nem azt az embert, hanem azt, amit ő megért. És egyébként a baptista egyháznak egy nagy kincse, hogy nincsen egy nagy baptista. Tehát akit mondhatnánk, hogy a legnagyobb baptista, és akkor amit ő mondott, az szent, meg azt úgy kell csinálni, hanem azt látjuk, hogy vannak hithősök, akik az életüket adták a hitért. Mindegyiknél tudjuk, hogy vannak, amit elrontottak, stb. De a lényeg az, hogy mégis az, amiért éltek, az követhető. Na hát nekem ezt jelenti, és visszatérve ide, hogy azt látjuk itt, hogy a római gyülekezet imádságra szorul és látogatásra szorul, és ez fontos tudnunk nekünk is, hogy mi nem azért vagyunk a baptista egyháznak a tagja, mert mondjuk hát a Révész Árpád alapított ezt a gyülekezetet, hát akkor már minek legyünk a tagja, mert hát még az Árpádért is, hát szegény mit szólna, ha nem. Tehát nem ezért vagyunk a tagja, hanem azért vagyunk ennek a szövetségnek a tagja, mert ez fontos nekünk, ez életet ad nekünk, hogy ebben a közösségben vagyunk. Ezért megyünk el mondjuk egy közgyűlésre, ami esetleg unalmasnak tűnik, vagy fárasztó, ezért fektetünk bele a kapcsolatba, mert ez fontos nekünk. Ha nem fektetek bele a kapcsolatba, mert még mindig rengeteg dolgot tudunk mondani, most miért nem érünk rá kapcsolatot létesíteni valakivel. Éppen most Gusztira néztem, Gusztiék meghívtak minket január 3-án, és akkor néztem a naptámat, hát január 23-a volt az első nap, amikor el tudtunk menni, ez tegnap volt, és nagyon jó napot töltöttünk náluk estét. De hogy értitek, ha nem fektetünk bele, mindig annyi dolgunk van, hogy mindig el tudjuk tölteni az időnket, ha igazi kapcsolatokba nem fektetünk bele, sehova nem fogunk jutni. És ez igaz a gyülekezet számára is. Tehát ez egy szükségünk. De nézzük meg, itt a 9-10. versben rengeteg lehetőséggel találkozunk, amit Pál kihasznál. És ez egy kérdés, hogy mi mennyire használjuk ki. Hát itt rögtön van egy olyan dolog, hogy Pál azt mondja, hogy mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok. Teljes lelkünkkel szolgálhatunk az Úrnak. Emlékeztek rá, múlt héten volt erről szó a hit engedelmességéről, és akkor volt arról szó, hogy tudunk olyan értelemben engedelmeskedni a hitnek, hogy az elménkkel, tehát megismerjük a hitvallást, azt mondjuk, hogy ez Isten igének engedelmeskedünk, tehát az elménkkel engedelmeskedünk, mert azt mondjuk, hogy ez jó. Tudunk engedelmeskedni a szívünkkel, mert hoztunk egy döntést, hogy az Urat követjük és engedelmeskedünk neki, mint amikor egy házasságban kimondjuk az igent, és tudjuk, hogy ez egy olyan igen, ami nem játék, ami nem úgy kis ideig szól, hanem azt kimondtam, akkor azt betartom, akármi is lesz, a végig betartom. Ez egy döntés, a szívünkkel is hozunk egy döntést. Aztán azt mondja, hogy az erőnkkel is, teljes erőnkkel is szolgálunk, az pedig azt mondja az a lelkesedés, hogy igenis, tudom azt, hogy Krisztus szeret engem, tudom azt, hogy őért érdemes szolgálni, ezért beleadok apait, anyait, beleadom az egész erőmet. És ez az egész az én az én lelkem, az én valóm, és azt mondja Pál, hogy ő így szolgál az Istennek. Hát ez egy lehetőségünk, hogyha őszinték vagyunk, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy a hívő életünk az ilyen formában megy ebbe a dolgba, és ugye elindulunk a nulláról, aztán egyre növekszik, és a végén már hihetetlen magasságokban szolgálunk, hanem ez valamiféle ilyesmi, és egy jó esetben azt mondom, hogy valahogy emelkedik, de azt mondja a Pálit, hogy ő teljes lelkével, teljes lényével szolgálja az Urat. Ez egy lehetőség. Ezt mi döntjük el, hogy éppen mennyit szolgálunk, és hogyan szolgálunk. Aztán azt is látjuk ebbe a 9.-10. versben, hogy imádkozhatunk testvéreinkért. Ugye egyrészt imádságra szorulunk, na de ha nincs senki, aki imádkozik, akkor hiába szorulunk imádságra. Ez egy lehetőség. Azt mondja, hogy ő szüntelen megemlékezik, szüntelen imádkozik a testvérekért. Ez is egy lehetőség. Aztán azt is mondja, hogy imádkozhatunk az akadályok elhárulásáért. Nézzétek csak a 10. vers. És szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Pálnak volt egy terve, azt mondta, hogy ő el akar menni Rómába. Annak még sok oka, majd még később a római levélben ezek ki fognak derülni, milyen okból akart még elmenni. És azt mondja, hogy szüntelen imádkozik ezért, de van még ott egy érdekes kitétel. Tehát szüntelenül imádkozik, hogy el tudjon menni Rómába. Ez van ott, ha megnézitek? Van itt még valami? Isten akaratából szeretne elmenni. Nem tudom, értitek-e a különbséget? Tehát, hogy én imádkozom azért, hogy fú, mennyire szeretném, mit tudom én, azt a munkahelyet, vagy azt, vagy amazt, az nem ugyanaz, hogy azt mondom, hogy én imádkozom, hogy én Isten akaratából szeretném majd azt a munkahelyet. Tehát, ha nem Isten akarata, akkor igazából nem is szeretném. Erről eszembe jut Ábrahámnak az a példája, amikor ő lement Egyiptomba, ugye éhes volt, szárazság volt, meg éhínség, stb., és fogta magát, lement Egyiptomba, mert hát ott van kaja. És nem Isten akaratából ment le Egyiptomba. Az is lehet, hogyha imádkozott volna, akkor Isten akaratából mehetett volna le Egyiptomba. Tehát nem biztos, hogy, értitek, nem biztos, hogy neki nem kellett elmenni Egyiptomba, csak nem mindegy, hogy a saját akaratomból csinálok valamit, vagy pedig az Isten akaratából. És Pál azt mondta, hogy ő úgy nem szeretne elmenni Rómába, hogy nem az Isten akarata, hanem ő úgy szeretne Rómába menni, hogy az Isten akaratából szeretne Rómába menni. Árpád szokta mondani, hogy ugye, amikor felszáll a felhő, tehát amikor érzed azt, hogy Isten engedélyt adott erre, most itt van erre az idő. És azt mondja Pál, tehát, hogy ez egy lehetőségünk, hogy imádkozhatunk, hogy Isten akaratából tegyük a dolgokat. És Isten akaratából haladjunk. Persze ezt nehogy félreértsetek, nem azt akarom mondani, hogy addig semmit nem tehetünk, amíg valami nagy szózat nem jött. Emlékeztek rá, talán Kosik Péternek a igehirdetésére a tapolcai gyülekezet plántálónak, ő mondta, hogy ő teljesen megbénította ez a dolog, hogy úgy volt, hogy úgy volt erre, hogy amíg Isten nem szól neki valami teljesen értelme, addig semmit nem csinált. És hát igazából nem volt, és aztán mondta, hogy rájött, hogy az Isten vezeti őt sokféle módon, és itt jön az a békesség, tehát én nem azt akarom mondani, hogy mennyei szózat kell ehhez, nem azt akarom mondani, hogy álom kell hozzá, vagy igei vezetés, vagy valami, hanem az Istennek a vezetése, ami nagyon sokféle lehet, de egy meggyőződés kell, hogy jó, amit csinálok, és hogy az Isten akaratával egyezik. Pál tehát azt mondja, hogy ő könyörgött folyamatosan, hogy Isten akaratából elháruljanak az akadályok, és ő akkor akart menni. Aztán azt is olvassuk, hogy egy lehetőség nekünk, hogy meglátogathatjuk egymást. Hát ez is furcsa talán, de ez egy lehetőség, nem is olyan könnyű. Nem tudom, hogy ti nektek ez mennyire megy, hogy egymást látogatjátok, hogy mennyi lehetőségetek van erre. Tehát egy héten hány tesóhoz tudtok elmenni mondjuk egy jó vacsorára? Mondjuk öt este el tudtok menni? Van ez a lehetőség? Hát úgy tűnik, hogy nem, ugye? Vagy akkor úgy kéne kérdezni, hogy egy évben ugye hány tesóhoz tudunk elmenni vacsorára. De úgy néz ki, hogy ez egy fontos dolog a kapcsolat, és itt fontos a személyes kapcsolat, vagy barátok közötti, fontos a gyülekezetek közötti, majd például lehet, hogy föl fog merülni, hogy megyünk Kecskemétre, vagy jövőre, ez majd a tanácskozáson. Már lehet, hogy meg sok más is föl fog merülni, és akkor mondta, hogy fú, hát ez rengeteg, nem érünk rá. Hogy majd figyeljük oda, hogy tudjuk, hogy szükségünk van, és hogy ez egy lehetőség, hogy meglátogathatjuk egymást, és ezt Isten megengedi nekünk. De, és ott az utolsó, amit szeretnék aláhúzni, áldozatot kell hozni érte. Gondoljatok bele, hogy Pál Korintusban írta ezt a levelet, neki mekkora áldozat volt Rómába elmenni. Hát azért kellett egy jó kis hajóút a földközi tengeren, azt is tudjuk, hogy aztán végül úgy jutott el, hogy hajótörést szenvedett, aztán kiúszott egy fadarabon a partra, meg stb., hogy nagyon komoly áldozatot hozott Pál azért, hogy meglátogassa a testvéreket. Az egész élete erről szólt. Most nyilván nekünk, nem mondom, hogy mindannyiunknak Pál apostolnak kell lenni, de néha, éppen most itt Tamással reggel néztük, hogy kicsit húval, hát lehet, hogy kevesebben leszünk. Tehát, hogy néha ilyen dolgokat is nehéz leküzdeni, hogy esik az eső, kicsit hideg van, kicsit hó van, kicsit fáradt vagyunk, stb. Hogy áldozatot kell hozni azért, hogy meglátogathassuk egymást, eljöjjünk ide a gyülekezetbe, meghívjunk egymást vacsorára, beszélgessünk, elmenjünk egymáshoz, és így tovább, és így tovább. Azt látjuk tehát a 9-10-es versben, hogy nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy egymás felé szolgáljunk. Nézzük tovább, a 11-12-es verset szeretném felolvasni. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Hát egy érdekes gondolat van itt. Először is szeretném még azt mondani, hogy mi is ebből, amit látunk, hogy szükségünk van. Azt mondja, hogy megerősítésetekre és az egymás hite általi megbátorodásra, tehát szükségünk van, mint gyülekezetnek, hogy megerősödjünk. Szükségünk van, hogy bátorodjunk egymás hite által, és Pálnak is szüksége volt, mert Pál nem csak úgy bátorított, azt mondta, hogy ő megy bátorítani, hanem ő, a Pál apostol, aki mondhatjuk az egyik legnagyobb teológus volt, azért megy Rómába, hogy megbátorodjon a rómaiaknak a hite által. Szükségünk van erre, hogy egymás hite által megerősödjünk és bátorodjunk. Nem tudom, mit gondoltok erről. Ez megint a közösségről szól, amit megint, ugye az ördög az folyamatosan azt akarja mondani, hogy neked nincs szükséged. Te nagyon jó meg vagy úgy egyedül, eljársz mondjuk az Isten tiszteletre, és akkor ez bőven elegendő. Ez az európai kereszténységnek a tulajdonképpen a halála, hogy eljut egy közösség oda, hogy van egy vasárnapi istentisztelet, ami azért ne is legyen túl hosszú, és akkor kész, ki van pipálva a kereszténység. De azt látjuk itt Istennek az igébe, hogy ennél sokkal többre van szükségünk. Ahhoz, hogy életbe maradjunk, ahhoz, hogy valódi legyen a hitünk. De nézzük meg, hogy milyen lehetőséget mutat meg itt nekünk Istennek az igéje. Azt olvassuk, hogy valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, mondja Pál a megerősítésekre, vagyis, utána magyarázza, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Nem gondolom, hogy Pál apostol egy olyan szolgálat, ilyen úgymond utazó evangélista, utazó lelki ajándékadó szolgálata volt, hogy volt neki egy csomó lelki ajándéka, és akkor ment és így osztogatta a lelki ajándékokat, és hát Rómában nem volt, hogy oda is el kéne menni. Tehát nem ezt kell rajta gondolnunk. Bár a Timóteusnál azt olvassuk, hogy ugye a Pál mondja, hogy a kezeim rátételével kaptál ajándékot, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lehet olyan, amikor együtt imádkozunk, és Isten lelke ott kiárad, és Isten lelke egy ilyen szituációba ad ajándékot, de tudjuk, hogy az ajándékot azt Isten adja. Isten lelke adja nekünk. És utána még látjuk azt, hogy Pál meg is magyarázza rögtön, hogy mit ért ez alatt, hogy valamilyen ajándékot adjak nektek, azt mondja, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Azt mondja, hogy erre szükség van, hogy együtt legyünk, akkor tudunk megbátorodni, és tulajdonképpen ajándékokat tudunk átadni. Én úgy írtam le, hogy ajándékot adhatunk egymásnak a szolgálathoz. Ugye a lelki ajándékok is, meg minden más ajándék is, amit Isten ad, az a szolgálathoz adja, és ezek egy lehetőségek a mi életünkben, ebben részt vehetünk, milyen lehetőségek vannak arra, hogy ajándékot adjunk egymásnak. Például, amikor együtt imádkozunk, és mindenki az Istenhez szól az ő maga imádságával, akkor ajándékokat adunk egymásnak. Egészen biztos vagyok benne, megbátorodunk egymásnak az imádsága által, és amikor azt látjátok, hogy közös imádság van, és lehet imádságokat mondani, akkor soha ne arra gondoljatok, hogy most kell valami nagyon szépet mondani. És hogy hát én nem is tudok esetleg, akkor inkább meghagyom az úgymond az imádkozó tesóknak, hogy ők majd mondanak egy-két, hogy nem lesz olyan ciki, hogy kevesen imádkoztak. Ne erre gondoljatok, hanem arra, hogy ajándékot tudtok adni a többieknek. És ebben nincsen különbség, a legfiatalabb hívő is olyan csodálatos ajándékot tud adni a többieknek az ő imádságával, mint aki már esetleg, tudom én, 50 éve szolgál, ő is ugyanúgy tud. Tehát ebben nincsen különbség, hogy ajándékokat adhatunk egymásnak, például az imádságban. Aztán ajándékokat adhatunk azzal, hogy gondolatokat mondtunk el egymásnak. Most például itt voltak a bizonyságtételek, és Marika adott nekünk egy nagyon szép ajándékot, bár lehet, hogy kinyomtatni nem lehetne, amit mondott, mert nem volt se pontosan egy nagybetűs eleje, meg pont se volt a végén, de elmondta azt, ami a szívébe volt, és egy csodálatos ajándék volt. Én nekem nagyon sokat jelentett. És egyébként, amikor szóban beszélünk, akkor nem mindig van az elején nagybetű, a végén pont. Ugye azt nem mindig, tehát ha azt mind leírnánk, amiket mondtunk, katasztrofális lenne elolvasni, de amikor elmondjuk egymásnak, akkor ajándékot adunk. És ugyanígy vonatkozik Eszternek a bizonyságtétele, és mindenki, aki mondta. Tehát amikor gondolatokat elmondjuk, akkor gondoljatok arra, hogy ajándékokat adunk a másiknak. És ha én nem mondom el, akkor nem éltem ezzel a lehetőséggel. És ugyanez vonatkozik a beszélgetésre, házi csoportokban, hogy egymás hite által tudunk épülni. Azért is van az, hogy a gyülekezetünkben az egy fontos dolog, hogy mindenki járjon házi csoportra, mert aki nem jár házi csoportba, az kimarad ebből a csodálatos élményből itt az Isten tiszteleten. Ezt nem tudjuk átélni mindannyian, mert néhányan bizonyságot tesznek, néhányan imádkoznak, de nem tudjuk átélni mindannyian. És azért szükség van arra, hogy a házi csoportokban mindez történjen. Tehát azt mondja Pál, hogy gondoljatok bele, Pál úgy gondolta, hogy ő neki érdemes Korintusból, akkor még nem tudta, hogy még utána még Jeruzsálembe is megy, elmenni Rómába, hogy átadjon néhány ajándékot a római testvéreknek. És mi meg néha azt gondoljuk, hogy hát most nem érdemes elmenni a házi csoportra, mert mit tudom én miért, hogy átadjunk egy ajándékot. Pedig gondoljatok bele, hogy érdemes elmenni. Nem tudsz egy testvéri közösségbe úgy elmenni, hogy ne adjál át egy ajándékot, mert már csak ha megjelentél, már magad egy ajándékra száll ott a házi csoportban. És végül a 13-as versben ezt olvassuk. Szeretném testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogyan a többi nép között is volt. Pálnak egy lehetőség volt, hogy a munkájának gyümölcse legyen Rómába. Akkor ő úgy látta, hogy igazából akkor lesz gyümölcse a munkának Rómába, ha elmegy oda. Az is jó, hogy írt nekik egy levelet, de igazából el akart oda menni. És a gyülekezet számára pedig az, hogy Pál eljött, az azt jelenti, hogy gyümölcsöt teremet. És szeretném itt visszatérni az elejére, a békesség kérdésére, amikor mondtam, hogy nagyon jól kell éreznünk magunkban is, hogy helyén van-e az életünk, gyümölcsöt tereme az életünk, de az, hogy ez a gyümölcs micsoda, ez nagyon sokféle lehet, de ez egy lehetősége a közösségünknek. Hogyha megnézitek, a római gyülekezetnek lehetősége volt, hogy a hitének híre legyen, lehetősége volt, hogy ajándékokat adjon egymásnak, és lehetősége volt, hogy gyümölcsöt teremjen. De hogyha most ránézünk erre a táblázatra, akkor nézzétek meg, hogy mik vannak itt ebben a táblázatban a szükségek és a lehetőségeknek a tekintetében. És én azt szeretném mondani nektek, hogy az egyik, ami itt nagyon erőteljesen ott van, az az imádság. Hogy ha visszamegyünk, megnézitek, hogy imádságra szorulunk, Pál szüntelen könyörög értük. Ez mindenképpen a közösségnek egy alapja kell, hogy legyen. Azt látjuk ebben a pici kis részben is, hogy ez egy rendkívül fontos dolog. És amikor gondolkozunk ezen, és most megint a tanácskozásra egy picit utalva, hogy hogyan éljük meg az imádságot, akkor gondoljunk arra, hogy a mi életünk egyik legnagyobb szükségéről és lehetőségéről gondolkozunk. Amikor az imaórán gondolkozunk, amikor a házi csoporton gondolkozunk, és így tovább, és így tovább. És a másik dolog, amit én ebben a táblázatban észrevettem, az meg a kapcsolat. Ami nélkül nem lehet hívő életet élni. Szeretném ezt a két dolgot ma mindenképpen kiemelni, hogy az imádság és a testvérekkel való kapcsolat nélkül igazából nem lehet krisztusi életet élni ezen a földön. Nem tudsz magadban megmaradni. Erről szól Istennek az igéje. Néhány dolog az imádsághoz, amikor most el fogunk egy picit csendesedni, és ez pedig a személyes része már. Először is szeretném, hogy picit gondolkoznánk azon egy kis csöndben, hogy hogyan állunk mi az Istentől kapott békességünkkel, hogy rendben van az életünk. Ez Istennek az ajándéka, hogyha békességed van, és hogyha meg úgy érzed, hogy talán nincs, akkor meg az Istennek egy hívása a közösségbe, hogy gyere közelebb a közösségbe, mert ő akarja adni ezt a békességet, és akarja rendbehozni az életedet. A másik, ami volt, az a hitünk felvállalása. Emlékeztek? Római gyülekezetnek a hitének híre volt. Híre van-e a te hitednek? Felvállalod-e megfelelő formában, megfelelő módon a te hitedet ott, ahol kell? Vagy pedig bár egy kicsit úgy meghunyászkodtál, egy kicsit úgy kényelmesedtél, és azért bizonyos dolgoknál már megindokoltad, hogy itt miért nem kell felválni, amott miért nem kell felválni, stb. Felvállalod-e, helyesen éled-e az életedet a hited felvállalásában? A harmadik, ami benne volt megint ebben az ige szakaszban, Isten akaratával összhangban cselekedni. Emlékeztek, Pál szüntelen imádkozik azért, hogy végre el tudjon menni Rómába az Isten akaratából. Nem tudom, te miért imádkozol szüntelen. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak kérései, és vannak olyan kéréseitek is, meg nekem is, amik nem teljesedtek még be, és már nagyon vágyunk rá, és esetleg még egy kicsit haragszunk is Istenre, vagy nem is értetlenkedünk legalábbis, hogy miért nem. Hogy tegyük oda azt, hogy Isten akaratából szeretnénk ezt a kérést, hogy ez betől. És Pálnak nagyon sokáig kellett imádkozni, hogy Rómába végül elmenjen, és lehet, hogy nem úgy ment el Rómába, ahogy ő azt elképzelte, de Isten meghallgatta az ő kérését. De hogy Isten akaratából, ez a harmadik dolog, hogy Isten akaratából összhangba cselekedjünk. Még kettő van, ajándékot adni egymásnak, de szeretnék egy új szemléletet kinyitni, hogy amikor közösségbe vagy, akkor gondold azt, hogy ajándékot adsz. Nem olyan, hogy nem úgy értem, hogy most felfogalkod, hogy na megyek, akkor most ajándékot osztogatok. Nem így, hanem hogy inkább ezt nem szoktuk gondolni, hanem valahogy ez úgy kimarad, de gondold azt, hogy ha te odamész, mint a cipős doboznál, hogy mint egy cipős doboz ajándékot viszel. A te imádságodat, a te gondolataidat, a te lényedet, azt, ahogy te megnyilatkozol, és az ördög megmagyarázza neked, hogy te nem vagy olyan nagyon, nem tudsz szépen beszélni, nem tudsz szépen imádkozni, meg egyébként is buta gondolataid vannak, legjobb, ha csöndben maradsz. De ez az ördögtől van, hogyha te az Úrban bízol, akkor hidd el, hogy akar ajándékot adni rajtad keresztül az Isten, és legyen ez új szemlélet az életedben. És az utolsó pedig, hogy gyümölcsöt teremni. Akarjunk gyümölcsöt teremni, ez az életünk, nem azért, és ez az európai kereszténységnek egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom, hogy mi nem azért vagyunk, hogy a táblázatnak a legelső sorába élvezzük azokat, amiket van, hogy Isten szerettei vagyunk, és hogy Isten mindent megad nekünk. Nem ez a mi küldetésünk, hanem a gyümölcsöt teremjen a mi életünk. Hát szeretném, hogyha most imádkoznánk, talán tegyük úgy, hogy kettesével imádkozunk, vagy esetleg valahol ahol úgy alakulott, ott ketten, hárman. És legyünk egy picit csöndbe az Úr előtt, és imádkozzunk ezekért, kint fogom hagyni itt, hogy lássuk, hogy föl tudjuk vállalni a hitünket, imádkozzunk egymásért ezért, hogy olyan dolgokat kérjünk, ami Isten akaratával összhangban van, hogy ajándékot adjunk egymásnak. Most, amikor imádkozni fogtok, ajándékokat fogtok adni egymásnak, és imádkozzunk a gyülekezetünkért, hogy egy gyümölcstermő közösség legyünk, amiben mi is benne vagyunk, majd a végén aztán én szeretném egy nyával lezárni.